Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva énekeljük a 251. dicséretünk első versszakát, meghódol lelkem, te néked nagy felség. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Királyok második könyvéből, a 6. fejezet 8. versétől a 23. versig terjedő szakaszból.
Arám királya háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik. Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt. Senki, uram király. De az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta. Menjetek és nézzetek utána, hogy hol van. Hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a sereg a várost lovakkal meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá. Jaj, uram, mit tegyünk? Te ő így feled. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lássa. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az úrhoz. Verd meg ezt a népet vaksággal. Meg is verte őket vaksággal Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik. Nem ez az az út, és nem ez az a város. Gyertek utána, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Samáriába érkezve így szólt Elizeus. Uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak. Az úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól. Megölessem őket, atyám? Ő így felelt. Ne ölesd meg. Megszoktad-e öletni azokat, akiket foglyul ejtesz karddal vagy íjaddal? Adj nekik kenyeret és vizet, hadd egyenek és igyanak, aztán menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezett hát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz. Nem is jöttek többi arám rabló csapatok Izrael országába. Isten tegye áldotta az igéjét. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Drága úrunk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Új esztendő hajnalán hozzád jövünk, urunk. Köszönjük, hogy az elmúlt évben is megtartottál próbák közepette, és most együtt figyelhetünk újra a te szavadra. Köszönjük a meg nem érdemelt örömöket is, de bocsásd meg, hogy olyan ritkán adunk hálát azért. Köszönjük időseinket, akik közül néhányan még az ébredés idején adták neked a szívüket, és a te vezetésed alatt érték le életük nagyobb részét. Köszönjük derekas gyülekezeti tagjainkat, akik közösségünk terheinek a jó részét hordozzák. Köszönjük fiataljainkat, akik nem mentek máshová bulizni szilveszterkor, hanem velünk köszöntötték az új évet, mert jól érzik magukat ebben a gyülekezetben. És köszönjük a kisebbeket is, akiknek most bontogatod a hitét. Bocsásd meg, ha gyakran rejtőzködő keresztjének vagyunk, és senki nem veszi észre a mi környezetünkben, hogy te hozzád tartozunk. Add, hogy akik évek óta csak mindegy messziről figyelnek téged, és haboznak elkötelezni magukat Krisztusnak, hogy döntésük az idén végleg megérjen. Hogy a Krisztus szeretete szorongassa őket. Hogy azok, akik még nem próbálták, próbálják ki, hogy milyen az, ha vezetheti őket az Isten. Mint a gyülekezetünkben sokan próbálták és próbálják. Áld meg lelkipásztorainkat, hogy ebben az évben is a tiszta igét hirdessék. Áld meg presbitereinket, gyülekezeti munkásainkat, hogy a te szeretetedet továbbadva munkálkodjanak az emberek között. Kérjük szent lelkedet, hogy adj növekedés gyülekezetünknek. Urunk, te ismersz minket, tudod, hogy az évkezdés sokféle emberi fogadalommal jár, amit legtöbbször úgyse tudunk betartani. De add, hogy mi az évet annak egyébe kezdhessük, hogy bízd életed újra Krisztusra. Amen.
A bűnbocsánatnak az üzenetét Ézsaiás könyvéből olvasom. Az 54. fejezet 9. verséből. Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Az 512. dicséretünk 5. versét énekeljük el. Szólj, szólj, én Istenem! Három verset szeretnék kiemelni az előbb felolvasott szakaszból. A Királyok második könyve 6. fejezetének 15., 16. és 17. verseit. Amikor Isten emberének szolgája jókor reggel fölkelt és kiment, íme már seregek, lovak és harci szekerek vették körül a várost. Ekkor a szolgája így szólt hozzá: jaj, jaj, édes uram, mit csináljunk? Ő így felelt: ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük. Majd Elizeus így imádkozott: ó, uram, nyisd meg, kérlek, a szemét, hogy lásson. Erre megnyitotta az úr a szolga szemét, és az látta, hogy íme a hegy tele van tüzes lovakkal és harci szekerekkel Elizeus körül. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Egy-két ige hirdetésemben, nem is tudom már minek a kapcsán, de előkerült, hogy nincs otthon tévénk. Nem szoktunk tévézni, viszont néha-néha megnézünk számítógépen egy filmet. Amikor a gyerekek már lefeküdtek, kitettük magunk elé a vacsorát, és már annyira fáradtak vagyunk, hogy igazából már a beszélgetés is energiába kerül, akkor szoktuk a feleségemmel azt javasolni egymásnak, hogy nézzünk meg egy filmet. De ilyenkor mindig egy kicsit vitatkoznunk kell, mert ő szeretne valami rózsaszín filmet nézni, meg valami akciófilmet. Ez a mai ige, hogyha meg lenne filmen, akkor biztos ezt javasolnám, hogy nézzük meg az egyik este, mert ez egy akciófilm. Ez egy hamisítatlan, ókori kémtörténet. Hát foglaljuk össze röviden ennek a filmnek, ennek a kémtörténetnek a forgatókönyvét. Úgy kezdődik, hogy van egy király, egy pogány király, Arám királya, aki szeretne meggazdagodni. És annak érdekében, hogy valóban meg is gazdagodhasson, összeszed magának egy hadsereget, és be akar törni Izrael földjére, és el akar onnan hozni mindent, ami mozdítható. Aranyat, ezüstöt, rabszolgát, állatokat, hát minden, ami vagyonnak minősül, ezt el akarja hozni Izraelbe. Nem véletlenül nevezi ennek az ige szakasznak a végén ezt a hadsereget az ige Arám rabló csapatnak. Tehát Arám királya rabolni akart, hogy meggazdagodjon. De az is kiderül, hogy nem volt egy, az egyik tanárom így fogalmazott még a teológián, hogy nem állt ki nyílt sisakkal. Ez egy kicsit aljas, kicsit mindig hátsó szándékkal bíró ember volt, nem jelentette be, hogy háborút akar indítani, nem állt ki a csatatérre, hanem fogott egy kisebb csapatot, feltehetően egy elit katonákból álló csapatot, bevonult titokban Izrael földjére, és egy arra alkalmas helyen csapdát állított Izrael királyának, Jórámnak. El akarta fogni, hogy aztán vagy megölje, vagy megzsarolja. Hát ez a biztos és gyors győzelemnek a titka. És itt kezd igazából izgalmassá válni az egész, mert kiderül, hogy Isten, aki ismeri minden ember szívét, a legtitkosabb gondolatát is, felfedi az Arám királynak a tervét Elizeus, a zsidó próféta előtt, Elizeus pedig megüzeni követeken keresztül az izraeli királynak. Itt és itt csapdát állítottak neked, ne menj arra. Innentől kezdve már egyszerűbbek a dolgok, legalábbis egy ideig. Jórám utána akar járni a dolgoknak, kiküld néhány embert, úgy találja, hogy igaz, amit Elizeus próféta mondott, és nem megy arra. Kikerüli a csapdát. Arám királya dühöng. Hogy derült ki, amit én akartam? Mi történt? Van valaki köztünk, aki elárult, egy áruló? Esetleg befurakodott közénk egy kém, egy ügynök? Ma talán azt mondanánk, hogy egy Mossad ügynök? Az izraeli hírszerzés egyik ügynöke? És azt mondják neki, hogy köztünk nincs áruló. Van egy zsidó ember, ő tudott meg mindent. Ez az Elizeus nevű próféta. Amit a te szobádban beszélsz, azt is tudja. Logikus a következő lépés, meg kell ölni Elizeust. Ha ő nincs, akkor csapdába tudom csalni a királyt. Megtalálják Elizeust, körbeveszik a várost, Isten megveri vaksággal a sereget, elvezeti őket Izrael szívébe, Jórám birodalmának a közepébe, és ott visszaadja a látásukat. Az arámok akarták csapdába csalni az izraeli királyt, végül azonban ők estek csapdába. Legvégül egy nagy partit rendeznek, kibékülnek, és hazamennek az arámok. Soha többé nem jönnek el. Azt gondolom, hogy egy valóban izgalmas történettel állunk szemben. Mégis, ha csupán egy izgalmas történet lenne, amiatt nem jönnénk el templomba. Lehet, hogy tényleg érdemes lenne filmen megnézni. Az ember 90 percen keresztül érzi, hogy ott van benne az adrenalin, jaj, de jó. De azért templomba nem ezért járunk. Azért járunk, mert lelki üzeneteket szeretnénk kapni Istentől. Istennel szeretnénk találkozni. És ebben a történetben nagyon fajsúlyos az evangélium, csak meg kell benne találni. Ennek a történetnek lelki értelemben az a csúcspontja, amikor Dótán városának az ablakain Elizeus és a szolgája egy reggel kinéznek. Kinéznek, biztos meg akarják nézni a napfelkeltét, milyen szép is az, és aztán valami furcsaságot látnak. Olyasmit, amire nem számítottak. Mégis mind a ketten más látnak. Elizeus szolgája látja az ellenséget, Elizeus pedig az ellenségen túl látja Isten harci szekereit is. Két különböző ember, két különböző látás. Mind a kettővel valamennyien tudunk azonosulni. Vagy az egyikkel, vagy a másikkal, talán úgy, hogy néha az egyikkel, néha a másikkal. Kezdjük a szolgával. Elizeus szolgája csak az ellenséget látta. Látta a lovakat, látta a harci szekereket, látta a komor és mindenre elszánt ellenséget. Hát félelmetes látvány lehetett. Ha az ember be van kerítve, ha nincs kiútja, Ha látja, hogy az ellenség erősebb, akkor tudja, hogy közel a vég. Elizeus szolgája megijedt, nem csoda, hogy így kiáltott fel: jaj, uram, mit tegyünk? Végünk van, ezt már csak én tettem hozzá. Elizeus szolgájához hasonlóan úgy gondolom, hogy sokszor mi is csak az ellenséget vesszük észre. Ugye, amikor kinézünk reggel az ablakunkon, vagy kilépünk az ajtónkon, akkor nem látunk harci szekereket, meg karddal, kivont kardú embereket, de azért más ellenséget látunk. Látjuk a hétfő reggelt. A hétfő reggelt, amely kirángat minket a meleg paplan alól. Látjuk az angoltanárt, aki jön örömmel, hogy sikerült összeállítania egy feleletválasztós tesztet. Látjuk a fizikatanárt, aki jön fejcsóvával kijavított dolgozatokkal. Látjuk a munkatársainkat, egyiket, másikat közülük, akik tökélyre fejlesztették az undokságot. Találkozunk a boltossal, aki ott akar átverni minket, ahol csak tud. Látjuk a csekkeket, amelyek a nyulaknál is gyorsabban szaporodnak, amelyekre egyre nagyobb számok kerülnek. Látjuk az adótörvényeket, látjuk a betegségeket, ezeket a bejelentés nélkül érkező kellemetlen és sokáig maradó vendégeket. Látjuk a saját bűneinket, türelmetlenségünket, haragunkat, büszkeségünket, azokat a bűnöket, amelyektől annyit szenvedtünk már mi is és mások is. Minden nap, amikor kinyitjuk a szemünket, ellenségek sokasága vesz minket körül. Nem csoda, hogyha mi is megijedünk ezektől. És azt gondolom, hogy sokszor valóban csak ezeket vesszük észre. Hát mi a magyarázata annak, hogy Elizeus szolgája és mi valóban tényleg csak ezeket látjuk? Mi az oka ennek? Azt tanultuk az iskolában mindannyian, hogy az embernek 5 érzékszerve van. A látás, a hallás, a szaglás, a tapintás és az ízlelés. Ez az 5 érzékszerve, amivel rendelkezünk. Elizeus szolgája, és mi is sokszor csak ezeket használjuk. Azt mondja az ige, hogy az ember test és lélek egyszerre él a látható és a láthatatlan világban. Ez az 5 érzékszerve arra való, hogy a látható világnak az eseményeit megismerjük, hogy a látható világról információkat szerezzünk. És ha az ember csak a látható világról szerez információkat, arról, ami körülvesz minket, akkor tényleg oka van az elkeseredésre. Mert ebben a világban sajnos több a rossz dolog, mint a jó. Ez tény és való, ezen nem lehet változtatni. Lehet valaki naív, optimista, romantikus, de nézzen meg egy híradót, és menjen ki az utcára, és akkor ez a betegsége elmúlik. Az a világ, amely körbevesz minket, ijesztő. És ha mi csak ezekkel az érzékszerveinkkel szerzünk információt, akkor okunk van az elkeseredésre. Most pedig lássuk Elizeust. Hát Elizeus nem volt vak. Ő is ugyanúgy látta az ellenséges sereget, mint a szolgája, mégis ő valami mást is látott ezen kívül, látta Isten hadseregét a hegyen. Látta Isten tüzes lovait, Isten tüzes szekereit, és ha bár erről nem beszél a Biblia, mégis joggal feltételezhetjük, angyalokat is látott, hiszen valakiknek ezeket a tüzes szekereket vezetniük is kellett. Hát miért vette észre Elizeus mindazt, amit a szolgája nem? A válasz nagyon egyszerű, azért, mert ő használta a 6. érzékszervét is, a hitét. Az előbb azt mondtam, hogy az 5 érzékszervünk arra való, hogy a látható világról szerezzünk információkat, a 6. érzékszervünk, a hitünk pedig arra való, hogy a láthatatlan világról szerezzünk információkat. Hát ebben a világban a látás, a hallás és a többi nem ér semmit. Hát amit a láthatatlan világhoz tartozik, azt hogy láthatnám? Lehetetlenség. Ebben a világban egyedül hitáltal szerezhetünk információt. Honnan van az embernek hite? Mindenki rendelkezik hittel? Mindenkinek ott van ez a hatodik érzékszerve? Kiderül a Bibliából, hogy Isten így teremtette az embert, hat érzékszervvel. 5+1. Aztán jött a bűneset, és a hatodik érzékszervünk, hát ha nem is semmisült meg, de úgy rövidre záródott. Úgy születünk már, hogy ott van ugyanez az érzékszervünk, de használhatatlan. De Isten jót tett velünk, elküldte az ő fiát, aki meghalt a kereszten, elvégezte a megváltást, és ezért a Szentlélek újra használhatóvá teszi ezt az érzékszervünket. Most már újra tudjuk használni a hitünket, ami ott aludt eddig bennünk. A Szentlélek képessé tesz erre. És ezáltal a hit által újra, úgymond részeivé válunk, aktív részeseivé válunk a láthatatlan világnak. Elizeus ezzel a hitével is körülnézett a várfalról. És amikor így nézett körül, akkor látta Istent és az ő seregét. És látta, hogy ez az Isten vele van, és ez az Isten sokkal erősebb az ellenségnél. Úgy lehetne megfogalmazni az evangéliumot ez alapján, a történet alapján, hogy a hitünk által mi is megláthatjuk Istent. Mi is láthatjuk, hogy ő a mi oldalunkon áll, és ő hatalmas, és nem kell félnünk semmitől. Akár mekkora ellenségeink vannak, Isten hatalmasabb. Nagyon jó látni ennek a példáit. Nem a bibliai példáit, azt is jó látni, de a mai példáit. Látni egy-egy hívő embert, amint összecsapnak a feje fölött a hullámok, mégis tele van bizalommal, Isten iránti bizalommal. Isten hatalmas, ő rendbe tudja hozni a dolgokat, ő tud gondoskodni rólam. Sok ilyen esetet lehetne elmesélni. Én most egyet szeretnék csak elmondani. Van egy sok gyermekes barátom, megkérdeztem, és engedélyt adott rá, hogy név nélkül elmondhassam az ő esetét. Körülbelül másfél évvel ezelőtt megtudta, hogy nem sokára meg fog szűnni a munkája. Hát mit gondol ilyenkor egy ember önmagában? Hát én azt gondoltam, miközben elmesélte nekem ezt a dolgot, hogy hát te jó ég, mi lesz veletek? Hát ott állsz egy csomó gyerekkel, feleséggel, hogyan tovább? Aztán hallgattam őt tovább, mert miközben én aggódtam magamban, ő beszélt, és kiderült, hogy ő egyáltalán nem fél. Hát Isten megígérte, hogy gondoskodni fog róla. És Isten soha nem hagyja cserben az övéit. És biztos volt benne, hogyha ez a munkája véget is ér, a családja nem fog éhen halni. És olyan megdöbbentő volt számomra, kicsit meg is alázó, hogy én nem gondoltam erre, de utólag azt mondom, hogy nagyon hálás vagyok ezért, hogy egy ember, akinek nem volt kilátása emberileg, így tudott előre bízni Istenben, előre hálát adni, és valóban minden úgy is alakult, ahogy ő azt a hitével látta. Isten megáldotta őket, adott egy másik munkát, egy jobb munkát, és el tudta tartani a családját. Nagyon nagy dolog, amikor valaki hitre jut, és kialakul ez a látás benne. És ilyenkor azt lehet mondani, hogy az aggodalmak, a félelmek elpárolognak. Reménység és öröm váltja fel mindezt. Nagy a különbség a hívő és a hitetlen ember élete között. Próbáltam egy hasonlatot ezzel kapcsolatban kitalálni. Minden hasonlatnak megvan a maga korlátja, mégis talán segíteni fog nekünk. A hit nélkül élő ember az olyan, mint az a ló, amelyre rátettek egy szemellenzőt. Szűk látókörű. A világnak csak egy kis részét látja. Azt a részét, amely leginkább teherhordozásról, görnyedésről és megfáradásról szól. A hit által élő ember pedig olyan, mint az a ló, amelyről levették a szemellenzőt. Táglátókörű. Látja ő is a nehézségeket. De látja a pihenésnek, és az örömnek, szépségnek ajándékait is. Mondom, minden hasonlatnak megvan a maga korlátja, az ember nem ló, de mégis próbáljuk így látni a dolgokat, hogy hitáltal nem valami elvarázsolt világot látunk, nem más látunk, mint a hit nélkül élő emberek, hanem ugyanazt, csak többet. Látjuk a látható mellett a láthatatlan világot is, és éppen ezért nem félünk, hanem örülünk. Mint mondtam, nagy dolog, ha valakiben megvan ez a hit. Ha megtörténhetett az a pillanat, amikor Isten megajándékozott minket ezzel a hittel. Biztos, hogy mindannyian átéltük már ezt az örömöt, amikor elpárolgott a félelem. És így éltünk napokig, hetekig, hónapokig. Mint aki feljött a víz alól és vett egy nagy levegőt, már nem félek semmitől. Ugyanakkor az elején már jeleztem, hogy sokszor úgy érezzük magunkat, mintha egyszer Elizeussal tudnánk azonosulni, másszor pedig a szolgájával. Néha megerőtlenedik a hitünk, talán nem is néha, hanem elég gyakran. Amikor úgy érezzük, mintha nem működne ez az érzékszervünk. Úgy gondolkozunk, mintha nem lennénk hívők, és úgy is élünk. Amikor a békénk eltűnik, és visszajönnek az aggodalmak, visszajönnek a félelmek. Júdás levelében nem Jézus árulója Júdás, hanem egy másik Júdás levelében azt olvassuk, küzdjetek a hitért. Ezt üzeni számunkra is Isten, küzdjetek a hitért. Amikor megerőtlenedik, akkor ne hagyjátok, hogy teljesen elvesszen. Küzdjetek érte. És azt gondolom, hogy a küzdelemnek a legjobb módja az, ha imádkozunk. Van az evangéliumokban egy történet, Márk evangéliumában egy történet, amikor egy aggódó apa, egy olyan apa, akinek a gyermeke beteg lett, és aggódott az életéért, oda ment Jézushoz. És amikor szóba került, hogy vajon hisz-e, akkor azt mondta Jézusnak egy könyörgésképpen, imádságképpen, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Azt gondolom, hogy sokszor ugyanezt éljük át mi is, hogy van hitünk, de mégis úgy érezzük, hogy ez a hit kevés. És amikor ilyen időszakot élünk át, akkor kívánom, hogy legalább ezt az imádságot mi is el tudjuk mondani Jézusnak. Hiszek, segíts a hitetlenségemen. És ha ezt el tudjuk mondani, akkor olyan békességben élhetünk, amilyen békességben minden körülmény dacára is Elizeus élt. Aki látta az ellenséget, de látta Isten gondviselő kegyelmét is, az ő seregét, aki mindentől képes megvédeni őt. Ezt a minden körülmények között lévő békességet kívánom mindannyiunknak. Amen. A 445. dicséretünk 6. versét énekeljük el. Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben. Urunk Istenünk, szeretnénk megköszönni neked, hogy nem vagyunk olyanok, mint az állatok, akik csak ennek a földnek a porából állnak, akik egyszer élnek, aztán meghalnak. Köszönjük, Urunk, hogy a mi életünknek célt, tartalmat adtál, és köszönjük, hogy ezt a célt és tartalmat benned találhatjuk meg. Köszönjük, Urunk, a hitet, amely által kapcsolatba léphetünk veled, a láthatatlan világgal, és köszönjük, hogy ez a kapcsolat, ez kihat a földi életünkre is, látható életünkre. Olyan jó, hogy megajándékoztál minket Krisztusért ezzel a hittel, hogy amikor olvashattuk a megváltás történetét, akkor megláttuk tulajdon bűneinket, vállaltuk azokat, bevallottuk neked, elfogadtuk a bűnbocsánatot, és elhagytuk azokat. Köszönjük, Urunk, a te lelkedet, aki összekapcsol veled. Olyan jó veled szoros életközösségben élni. Olyan jó, Urunk, hogy amikor kilépünk reggel az ajtónkon, akkor többet látunk, mint más emberek. Hogy nem csak a szembejövő problémákat és ellenségeket látjuk, hanem a te szerető gondviselésedet is, a veled való közösség örömét. Nagyon kérünk, Urunk, hogy ezt a hitet őrizd bennünk, és növeld napról napra. Úgy szeretnénk egyre többet látni belőled, egyre több félelmünktől és aggodalmunktól megszabadulni, egyre több örömöt és békességet átélni, hogy téged tudjunk dicsőíteni. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak a hitünk van tőled, hanem a hitünknek a növekedése is, ezért imádkozunk hozzád, hogy add meg nekünk valóban ezt a növekedést. Urunk, köszönjük neked az új évet, köszönjük ezt az első vasárnapi istentiszteletet. Nagyon kérünk, hadd lehessen programmá számunkra ebben az évben, hogy nem csak 5 érzékszervünket használjuk, hanem mind a 6-ot. Urunk, áld meg, kérünk, minden programunkat, minden igei alkalmunkat, a gyülekezet közösségét, áld meg családjainkat. Külön imádkozunk a gyászolókért, Urunk, akik elvesztették hozzátartozóikat. Kérünk, te állj mellettük, és te vigasztald meg őket. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünk egészéért, hogy te légy a mi őriző pásztorunk, te légy, aki előttünk jársz, és add meg nekünk, hogy követni tudjunk téged. Amen. Egy csendes percben személyes imádságunkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És ha jól látom, akkor a szövetségzenekar készült számunkra 1-2 énekkel. Hallgassuk szeretettel!